Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas új programmal támogatja a munkaerőpiaci integrációt hátrányos helyzetű településeken. A katolikus Caritas 169,41 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével indította el a Lépj előre egyet elnevezésű projektet a hátrányos helyzetű településeken élő emberek munkaerőpiaci esélyeinek növelésére. A projekt a helyi gazdasági lehetőségek fejlesztését és a munkaerőpiacról tartósan kiszorult emberek képzését, mentorálását célozza. A program az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköz mint finanszírozó alap vissza nem térítendő támogatásából. A helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés operatív program keretében valósul meg. A projekt célja, hogy 11 baranyai és 4 hevesi településen élő munkaerőpiacról kiszorult emberek számára biztosítson lehetőségeket munkaszocializációs és készségfejlesztő programokon, valamint egyéni mentoráláson keresztül. Felszentelték a gödöllői premontrei apátság Szent Ágoston prépostsági templomát. Október 21-e és 23-a között háromnapos ünnepségsorozat keretében szentelték fel a gödöllői premontrai apátság új Szent Ágoston prépostsági templomát. A szentelési szertartást Varga Lajos aranymisés váci segédpüspök végezte. Az ünnepi templom szentelési szentmise főcelebránsa Berta Tibor tábori püspök volt, az ünnepi szentbeszédet Barsi Balázs ferences szerzetes mondta. November 1-től 3,5%-ra csökken a Széchenyi Kártya program beruházási típusú hiteleinek kamata, az eddigi 5%-ról, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Egy 100 milliós 10 évre felvett hitel esetében ez több mint negyedével kisebb finanszírozási terhet jelent a vállalkozásoknak. Emellett a garanciadíjakat is elengedik 2025 közepéig. Szabados Richárd hozzátette, a növekedés eléréséhez legalább 6%-os vállalati hitelállomány növekedésre van szükség. Januártól 10%-os önerővel lehet majd felvenni zöld lakáshitelt, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank. A portfólió azt írja, hogy egységesen 60%-ra emelkedik a maximális jövedelemarányos törlesztő részlet, a legalább 10 éves kamatrögzítésű zöld forint hitelek esetén. Így a 600 ezer forint alatti jövedelműek is magasabb törlesztő részletet vállalhatnak. Budapesten kezdődött meg a nemzeti konzultációs levelek kézbesítése. A fővárosban élők az azt követő 2 hétben megkapják azokat, közölte a Magyar Posta ZRT. A főváros után vidéken ütemezetten zajlik majd a kézbesítés, az irányító számok emelkedő sorrendjében. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg 6 hetet vesz igénybe, azaz december 6-áig bezárólag mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levélként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik majd a postások. A fővárosi önkormányzat 26 sebességmérő kamerát telepített Budapesten, amelyek október 30-a szerdától kezdik meg a működésüket, jelentette be a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, az intézkedés segíti a fővárosi közlekedési stratégia keretében megfogalmazott cél elérését, amely szerint 2030-ra 50%-kal csökkenteni kívánják a fővárosban bekövetkező halálos balesetek számát. Az Árpád hídon megtartott sajtótájékoztatón hozzáfűzte, Az eszközök szükségességét mutatja, hogy október 7-e és 13-a közötti tesztüzem során 38.790 alkalommal jeleztek a kamerák sebességtúllépést. Az előzetes adatok szerint a szülők többsége kérte 7-es korú gyermeke számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az érintett mintegy 44.000 hetedikes lánynál a szülők több mint 80%-a, a fiúknál mintegy 73%-a kérte a vakcinát. Világszerte a HPV felelős a daganatos megbetegedések 5%-áért. Végül nézzük az időjárást. Napközben a köd a legtöbb helyen megszűnik, a réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, de maradhatnak tartósan borult tájak. Másutt jellemzően napos idő lesz. Gyenge marad a légmozgás. Ma a napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Második Rákóczi Ferenc az 1703 és 1711 között zajló szabadságharc során háromszor is megfordult Ecséden. A helyiek tiszteletük jeléül 2023-ban szobrot állítottak a településen, és minden évben ünnepség keretében emlékeznek a fejedelemre. Az idei ünnepséget október 12-én a helyi római katolikus templomban tartották, ahol Tóth Vilmos nyugalmazott középiskolai tanár a látogatások emlékét elevenítette fel.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a helyen, ahol összeér az ég és a föld. Ebben az épületben, ami nem csak kövekből épült, hanem a lelkekből épült, mint minden katedrális, és amely lelkekből épül fel, az maradandó. Van egy olyan mondás, hogy az a nép, vagy az a közösség, amely hagyja, hogy kiharangozzák a múltjából, egyúttal elveszti a jövőjét is. A lényeg, a múlt, a gyökerek megtartása, amely egyfajta önazonásság tudat, vagy identitás tudatot jelent. Enélkül az ember nem élhet, és itt kapaszkodók vannak, amit kerestünk kell, elődeinkben, a történelmi hőseinkben, akiknek a vére időnként, mint búvó patak kerül a felszínre, és lehetővé teszi azt, hogy az újabban felnőtt nemzedékek is, akik valójában tiszta vízben, forrásvízben születnek, és nem pocsajába, azok őrizzék a múltat, és ne hagyják, hogy kiharangozzák a múltjából. Miben van az erő, a tartás? Mert egy embernek kell, hogy legyen tartása bármilyen körülmények között. Sajnos ebből egyre kevesebb van, mert a lét választása mindig megelőzi az esetek nagyon-nagyon szerint kivételével a lélek választását. Hogy is van erről a nagy katolikus költő? Kárdonyi Géza az Egri csillagokba Dobó István imájában. A következőt mondja. Itt nem a kövekben van az erő, amely megvédi ezt a maradék keresztény közösséget, hanem a várvédők lelkében. És ezekből a lelkekből lehet katedrálist építeni, olyan katedrálist, amely minden problémát, minden nehézséget, minden időt túlél. Ehhez pedig az szükséges, hogy a közösség tagjai mindig egymással jó viszonyt építsenek. Ahogy erről van Sütő András, az erdélyi író, hajoljunk közelebb egymáshoz. Egy közösség lényegét és erejét nem abban lehet mérni, hogy hány négyzetméter járdát épített, hány négyzetméter utat terített le, vagy éppen hány négyzetméter hőszigetelést végzett. Ettől sokkal több van. Egy közösség lelkileg jelent igazi közösséget, ahol az emberi kapcsolatok olyanok, amelyek elvárhatók. Akire most emlékezünk, az a magyar történelem talán legszeretetre méltóbb képviselője. Igaz a hősünk, akire büszkék lehetünk, mi magyarok nagyon gazdagok vagyunk, mert nagyon nehéz válogatni. Ennek a népnek a jó Isten előtt kitüntetett szerepe volt, és talán lesz is, Pió atya azt mondta, hogy nem is tudunk róla, hogy milyen a szerepet szánt nekünk még a harmadik évezetben a Jóisten. De ezek közül is kiemelkedő második Rákóczi Ferenc. Csak néhány dolgot, mert az ecsédi eseményeket úgy lehet beágyazni, ha tudjuk, hogy milyen nagy történelmi dolgok történtek a 18. század elején, 1703-tól 1711-ig. Ez a család egy nagyon kiemelkedő család a magyar történelemben. Ott dől el minden, ki mit lát, úgy él. A szülői ház az valójában olyan, mint egy iránytű, amely mutatja a jó irányt a felnövekvő gyermekek számára, ahol nevelhetnek tisztességre, becsületre, a közösség szeretetére, és kihangsúlyozhatják, hogy az összetartozás, a becsület, a lélek az elsődleges, és egyszer elmúlik minden, és majd utána az ember elnyeri a végső jutalmát. 300 éves történelme van a családnak, bár már az Árpád bejövetelével ott találjuk őket. 4 fejedelmet adtak, erdélyi fejedelmet a magyar történelemnek. Édesapja erdélyi fejedelem volt, első Rákóczi Ferenc, akinek a fia a nevét viselte, vitte tovább, második Rákóczi Ferenc néven. Apai nagyapja, második Rákóczi György, erdélyi fejedelem volt, aki Európai Szövetségben mindent megpróbált azért, hogy Erdélyből kiindulva, nehéz körülmények között egyesítse újra a történelmi Magyarországot. Apai déd nagyapja, első Rákóczi György, szintén hősies küzdelemben, ott van az 30 éves háborúba, amely 1618-tól 1648-ig tartott, és mindent megpróbált, hogy a népének visszanyerje a szabadságát. Mert igazi államférfiak voltak, akik tudták, hogy mi a kötelességük, mégpedig azt, hogy a népükért, a közösségükért mindent megtenni, még akkor is, ha esetleg nincs remény. De a becsület fontosabb mindentől. Anyai ág is hasonló. Édesanyja Zrínyi Ilona munkács lévője. Ott találjuk anyai nagypapáját, Zrínyi Pétert, aki egy veselényi felkelés után gyakorlatilag életét adja a magyar szabadságért, kivégzik majd a bécsújhelyi börtönbe. Volt tehát muníció, akár az egyik, akár a másik oldalon. Ezek után már érthető, hogy második Rákóczi Ferenc hozott otthonról valamit. És ahogy mondtam, ugye ki mit lát, úgy él. Nagyon nehéz körülmények között volt a fiatal kora. 3,5 hónapos volt, amikor meghalt az édesapja. Akkor jutott félárvaságra. 12 éves korában látja hőszeretett édesanyját, akinek második Rákóczi Ferenc a szemefénye volt. A kisfiú és az édesanya rajongásig szerették egymást, emberek voltak, nem is akármilyen emberek, kicsit bele tudjuk élni magunkat a helyzetébe. Még azt sem engedték meg neki, hogy Bécsbe legalább elköszönhessen az édesanyjától. Soha nem találkoztak már itt, a földéletbe, csak az örök életbe. Nagyon szuper tehetséges képességű volt. Neuhausba, jezsuita gimnáziumba tanul, természetismeretet, kiváló matematikus, fizikus, kémikus, földrajzos, történész, hadtudományokkal foglalkozik. Ezt követően az akkori híres Károly Egyetemre kerül, amely Közép-Kelet-Európába a legelső egyetem, megelőzve a krakkóit, és nagyon közel van az oxfordi és a cambridge-i egyetemek alapítási éveihez. Ez a rendkívül tehetséges fiatalember ott is kiemelkedik az évfolyam társai közül. Kiemelnék két dolgot, amit kapott a talentumok között, a tehetséget. A másik pedig az emberség, a szív, a lélek egysége. Azt követően megkapja a birtokot, lesz neki összességében 1.300.000 holt földje. Nem kevés terület. Fiatal emberként 18 éves korában köt házasságot, nem is akárhol, a kölni dómba, amely a világ egyik legszebb temploma. Felesége ugyanis odavaló, és aki összeadja őket, az nem más, mint Köln püspöke, aki a feleségének a nagybátyja. Ebből a házasságból 3 gyermek születik, és utána, amikor hazakerül felnőtt fejjel, megkapja a birtokot, az örökséget. Akkor találkozik gróf Bercsényi Miklóssal. Gróf Bercsényi Miklós hamar észreveszi, hogy a német köntös alatt magyar szív dobog. A vér nem válik vízé, mindannyian jövünk valahonnan, és hozunk valamit. És a kevesek, akik számára a nem a lét az elsődleges, hanem a másik elbetűvől kezdődő, és úgy hívják, hogy lélek, kicsit hosszabb a léttől, az már tudja, hogy hol a helye, és mit kell felvállalnia. Felvállalja a küzdelmet egy olyan ember, akinek mondtam, 1.300.000 volt földje van, felesége, 3 gyönyörű fia. Halandó ember végig gondolja, hogy te ebben a helyzetben mit választottál volna? Hagytad volna az 1.300.000 volt földedet? A 3 gyönyörű fiadot? A szép feleségedet? És földön futót leszel helyette? Mindent feladsz? Nem. Millióból csak egy választ tesz. De amíg van ilyen, aki választ ilyet, hogy odaadja mindenét a nemzetért, addig egy népnek van jövője. Amelyiknek itt nincsenek hősei, nincsenek mártírjai, annak nincsen jövője. Az idő véges kategória, most ebbe a sorba illeszthető be, a szabadságharc folyamatába ennek a gyönyörű szép mátrai falunak a történetéből az a rész, amely aranybetűkkel került felírásra a legfontosabb oldalon. Kevés olyan település van Magyarországon, amelyik ilyen jelentős szerepet játszott a Rákóczi szabadságharcba, mint Ecsék. A település Heves megye, Heves vármegye legnagyobb települései közé tartozott. Egy kutató szerint 71 dolgozó felnőtt férfi volt, ennyi feleség hozzá, 4,5 számú gyermekkel számoltak, és voltak még idős szülők is, édesanyák, édesapák, tehát a lakosság száma nagyjából 1000 fő lehetett, vagy egy kevéssel 1000 fő fölött. Ekkor még a nagyobb településeknek is a lakossága mindössze 2000 lehetett, mondjuk mint 60-nak. Ecsék meg 1000 fölött volt ebben az időszakban. Az első pillanattól tudták az itt élő emberek, nyugodtan mondhatjuk, a mi őseink, meg azoknak az őse is, akik most nem ülnek itt a templomban, hogy hol a helyük. Ebben nagyon nagy szerepe volt az úgynevezett kuruc barátoknak, akit úgy hívnak, hogy ferences barátok vagy szerzetesek. Nekik az a szerepük, az volt a szerepük már a reformáció megjelenésével, hogy a mátráját megmentsék a protestánsoktól, és nekik köszönhető, hogy ezek a települések megmaradtak római katolikus kereszténynek. Három alkalommal járt Ecséden, amely dokumentálva van. Történelmi források révén, autentikus források, korabeli források. Kik számítanak a Rákóczi szabadságharcban? Természetesen a vezérlőfejedelem második Rákóczi Ferenc, legjobb barátja, aki végigkísérte őt Rodostóba is, bár 10 év idősebb volt, 10 évvel előbb meghalt, ő meghalt, Gróbercsényi Miklós 1725-ben, Rákóczi pedig 1735, április 8-án, és ez is valami különleges, április 8-a gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Teremtővel egybeesett ez a tragikus esemény. Ez egy véletlen, vagy nem tudjuk, hogy van-e véletlen, hívő emberek nem hisznek véletlenben, csak a sorserűségben, az elrendelésben hisznek. Nagypéntek napja volt. Nagypénteken adta át életét a Teremtőjének április 8-án 1735-ben. Harmadik a hadsereg fővezére, Károly Sándor. Még van egy negyedik vak Bottyán, ahogy nevezték, Bottyán János. Ő eleve nem lehetett itt, mert a dunántúli küzdelembe vett részt. De a négyből 3 itt volt, nyoma volt. Második Rákóczi Ferenc 2 alkalommal is megszállt itt, mindennapos istentiszteleten résztvevő ember volt, és valószínűleg feltételezhető, hogy itt megszállt akkor ennek a templomnak az elődjében, amely ettől kisebb méretű volt, abban részt is vett az istentiszteleten, erről talán József atya 2 elődje tudna nekünk valamit mondani. Bognár András plébános úr, aki akkor ennek a településnek volt a plébánosa, és Jászberényi Pál, a másik plébános. Ők voltak Ecsédnek a plébánosai 1703 és 1711 között. Aztán még 1705-ben járt itt először, mégpedig az északi hadjárat Rozsnyó felé indult, a bányavárosokból volt a tét. Novemberben érkezik, november 11-éről 12-re, eteligére Viradóra napot tölt itt. Itt várja be az úgynevezett segédcsapatait. A következő 1708 a Trencsényi ütközet, amely sok mindent eldöntött. Június 15-én van itt nyáron, itt gyülekeznek Ecséden, itt várja be Eger felül a segélycsapatokat, meg a Jászság felül, akik Atkár érintésével jönnek át, itt az Öreghegyen keresztül a mostani régi két temető között. A harmadik 1710-ben van, majd amikor a Romhányi csata, amely gyakorlatilag mindent eldönt, bár cserbe hagyták, és ez a három alkalom az, amely kiemelkedik, és nagyon nagy örömmel maradtak meg írott emlékek Bercsényi Miklóstól, és maradtak meg Károlyi Sándortól is, ahol emlegetik, hogy milyen csodálatos emberek laknak ezen a településen. Bercsényi Miklósnak van egy tulajdonképp pátense. Ez olyan egy nyilvános levél, amit kibocsátónak és azonnal érvénybe lép, mikor kijelentették. Ugyanilyen van Károlyi Sándornak is, 1710. október 22-i keltezéssel. Amikor ezt azt kéri a Heves vármegyei vezetéstől, hogy az ecsédiek számára Stornóza szüntesse meg az úgynevezett házi adót, amit a megyének fizetett minden település, mert az itt élő emberek annyit adtak már a szabadságért, emberbe, így fogalmaz, vérbe és anyagiakba, hogy példát ritkítja. Bennünket ez büszkeséggel tölthet el természetesen. Még egy percet kérnék. Mégpedig azt, hogy szóljak még valakiről. Egy másik emberről, aki magyar ember volt, gyakorló római katolikus keresztény, a béke híve, aki Rákóczival végig tárgyalt, végül megkötötte a szatmári békét, Gróf Pálffy János, akinek a nevét utca viselt Ecséden. A Töldi köztől gyakorlatilag a templom közig tartó utca neve volt Gróf Pálffy János utca, aki nem másnak, mint annak a püspöknek, akinek ezt a templomot köszönhetjük, Gróf Eszterházy Károlynak volt az anyai nagyapja. Ugyanis Pálffy Jánosnak az egyik lányát úgy hívták, hogy Pálffy Szidónia. És ő szülte azt a csodálatos egri püspököt, aki amikor itt misét tartott a kanonika vizitáció során, és teli volt a templom, de kétszer annyian álltak kint a templom előtt, az előző templomba, és akkor Faltner plébános úrral megbeszédést tartottak a parókián, kérte, hogy javítsák meg, azt mondja, hogy plébános úr nem. Ahol ilyen igazhitű emberek élnek, és ennyien vágynak hétről hétre találkozni a Jóistennel, azok megérdemelnek egy új, nagy templomot. Egy Eszterházy Károly egri püspöknek, aki egyetemet akart, de nem tudta elérni, ezért nem University lett, csak Liceum lett az a neve, egri Liceum, de most már egyetem a neve. Végül is feltehető személyes indítatása volt a nagypapa révén, aki megfordult Ecséden, természetesen, Pálffy János, és az édesanyja révén, családi hagyományok alapján igencsak nagyra becsült az ecsédieket. Záró gondolatként annyit második Rákóczi Ferenctől, ez volt neki a hitvallása. Politikai végrendelete azt mondja, hogy nem akartam én semmit. Nem akartam koronát, nem akartam fejedelemséget, csak egyet szerettem volna, hogy népemnek szabadságot hozzon el a Jóisten.
Tóth Vilmos nyugalmazott középiskolai tanárt hallották. Thank you. folytatjuk műsorunkat, melyben felidézzük az Ecséden október 12-én megtartott Rákóczi megemlékezést. Faragó László, a Gyöngyösi Rákóczi Szövetség tagja a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
A Rákóczi Szövetség nevében köszöntöm Önöket. Örülök, hogy ilyen szép eseményen részt vehetek. Különösen annak, hogy méltóképpen emlékezünk a vezérlő fejedelemre. Tudjuk és hallottuk itt az előbb is, hogy a Rákóczi fejedelem többször is járt ezen a vidéken és itt a településen. Mégis hosszú ideig feledésbe merült. Pedig fontos események történtek ezen a helyen. A harmadik itteni találkozójáról, eseményről így ír az akkori krónika. 1710. január havában megkezdte az előnyomulást, és kemény téli időben, január 18-án Heves vármegyében Ecséden egyesült Károlyi hadtestével és gyalogságával, onnan 20-án átvonult Kállóra, ahol 21-én, mielőtt tovább vonult volna, buzdító beszédet intézett hadaihoz. Ecséd a világ közepe, ahogyan Tóth Vilmos tanárról valamelyik korábbi előadásában mondott egyszer. Ha ténylegesen, vagy földrajzilag nem is a világ közepe, de az biztos, hogy a település az északi hadiút része volt, amely a felvidékre vezetett. Ezért fontos, és köszönet azoknak a lokálpatriótáknak, hagyományőrző szervezeteknek, személyeknek, akik ennek az emlékműnek elkészítésében, megszervezésében, támogatásában részt vettek, részt vállaltak. Több száz Rákóczi szobor emléktábra jelzi a világban a fejedelem nagyságát. A Nagy Magyarországon kívül, Lengyelországban, Törökországban és még Franciaországban is találunk fejedelemre emlékező helyeket, emléktáblákat, szobrokat. I. és Gábor a Rákóczi Szabadságharc emlékművei című könyvében 610 emlékmű eredetével foglalkozik, és így ír a fejedelemről. Hazánk szentje, szabadság vezére. Könyvében többek között ezt írja. Kisvárda melletti pap település állami elemi iskolájában azt a feladatot kapták a gyerekek, írják le dolgozatban, hogyan csinálnák meg Rákóczi Ferenc szobrát. Én úgy gondolom, hogy a szobor szép ezüstkőből volna, írta az egyik. Rákóczi szobrát szép fényes aranyból csinálnám. Szép díszesen, és úgy csillogna, mint a csillag az égen. Minden arany volna, hogy aki arra menne, megbámulná, írta a másik. Egy harmadik szerint gyémántkőből raknám fel, és 10 méter magasra. Aztán gyönyörű fehér lóra ülne Rákóczi Ferenc. Két kardot tennék a két kezébe, mert az a két keze verte ki az osztrák katonákat az országból. Külön öröm lehet mindjárt számára, hogy a fiatal gyerekek körében is így él a fejedelem dicső nagysága, mert Rákóczi Ferenc és a szabadságharc él, élni fog, amíg magyar ember létezik a földön. A vezérlő fejedelem jelmondata az Istennel, a hazáért és a szabadságért, valamint személyes példája mindnyájunknak erőt és tartást ad nemzetünk megmaradásáért és fejlődéséért vívott mindennapi küzdelmünkben. Mert a szabadságharc még mindig folyik. A nagyságos fejedelem eszmély és harcai pedig arra köteleznek bennünket, hogy őrizzük emlékét és örökségét, ahogy a Ipoly Arnold fogalmaz. Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti, és az veszteség az egész emberiségnek.
Csontos Péter, a Szentlaposi Szűzanyakápolna Alapítvány alapító tagja, az esemény koordinátora, arról az összefogásról beszélt, mely révén méltó módon emlékezhetnek meg második Rákóczi Ferencről a településem.
Mindenkit nagy szeretettel köszöntöm itt az idei második Rákóczi Ferenc megemlékezésem, és hagyd mondjam meg, hogy nagy-nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat a vendégeket, régi és új arcokat, akiket tavaly is, vagy épp azelőtt láthattunk itt a templomban, itt a megemlékezéseken. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy eljöttek ismét, hogy emlékezni második Rákóczi Ferencre és generálisaira, valamint mindazokra az ecsédi őseinkre, akik kiálltak a szabadságharc idején, és támogatták a nagyságos fejedelmet. Jó azt mondani, hogy megemlékezésen vagyunk itt, jó azt mondani, hogy ismét van egy emléktábla, van egy emlékhely, ahol a koszorunkat elhelyezhetjük nagybecsülésünk jeléül, illetőleg hát mondhatjuk azt, hogy végre méltóképpen meg tudunk emlékezni mindazokról az őseinkről, akik vérüket, sőt, javaikat, illetőleg nagyobb segítséget nyújtottak. Nem csak a szabadságharc idején, hanem az azt követő felépítésében az országban, vagy épp a településnek. A településnek nagy jelentősége volt az, hogy kiállhattak a szabadságért, kiállhattak azért, hogy önmaguk lehessenek, és segíthessék azt, hogy újraépíthessék az országot, a közösséget, és hitükben is megélhették mindezt. Úgy látom, hogy a mai világban még inkább nagyobb szükség van arra, hogy kiálljunk identitásunk mellett, méghozzá ez a szuverén, a hazafias, és hát mondhatjuk azt, hogy a keresztény értékek mentén. Szükség van, mert egy olyan világban élünk, ahol fiataljaink sokszor nem is emlékeznek arra, hogy ki és hogyan voltak azok az ősök, hogyan tettek, hogyan álltak ki mindazokért harcban, vagy éppen más körülmények között, a diplomácia más útvonalán, azért, hogy országunkat továbbra is átadhassák a fiatalságnak. Éppen ezért szükségesek ezek a megemlékezések, és nagy öröm számomra, hogy a tavalyi évben a Rákóczi Szövetségnek és Turi Török Tibor művész úrnak köszönhetően felajánlásra került ugye az a szobor, amit majd a közhúzás alkalmával ismét megtekinthetünk, és régi pompájában láthatjuk. Ugyanis egy emlékhelyé válhat mindazok számára, akik megkívánnak emlékezni generációnkról, illetve nagyságos fejedelmeinkről. Köszönöm mindazoknak, akik itt vannak, és köszönöm azokat a támogatásokat, segítségeket, amivel ez szebbé és még inkább magasztosabbá válhat.
Hallgassátok meg, magyarim, amit beszélek. Tanácsoljátok, vitézim, mit évő legyek. Jön a német, túlful pusztít, rabul kerget minden téged. Jaj, már mit tégyek? Felségednek, meg se is vesse. Aranyait, ezüstjeit rúdba veresse. Rakassa föl, vitesse. Hordassa el, és menjen el, merre szemmel lát.
országomból, az hazámból, már ki kell menni. Mordságimért, hibáimért, engedjetek ti. Itt hagylak már, Pataki vár, nem látlak már, Munkácsi vár. Isten megáldjon. Az magyarság csak ezt kiáltom. Édes hazám, mire jutál, csak az sajnálom. Német lesz már a vezéret, de te néked az nem véred. Jaj, ki ne
Az Ecséden október 12-én megtartott Rákóczi megemlékezés után műsorunk folytatásában Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság vezetője a gyermekvédelem kihívásairól beszél.
A magyar gyerekek több mint 70%-a válik az órák alatt internetes bántalmazás áldozatává. Mi az a szürke zóna, amely a látványos szexuális, fizikai vagy verbális bántalmazás mögött a normális gondoskodásban részesülő gyermekeket is eljuttatja gyermekvédelmi helyzetbe? Ez egy nagyon izgalmas új kérdése a gyermekvédelemnek. Annak idején 1901-ben, nagyon büszkék lehetünk rá, Szél Kálmán hozza az egyik legerősebb gyermekvédelmi törvényt Európában. Az a gyermekvédelmi törvény valóban az árva gyerekek gondoskodásáról szól, gyermekmenhelyek felállításáról. Aztán 1997-ben meghozzák a másik nagy gyermekvédelmi törvényt, amely valójában a Szél Kálmán féle törvénynek a folytatása. Kettő között a szocializmusban azt látjuk, hogy a közösségi gondoskodás, a kommunista szemléletű állami gondoskodás van mindenek felett. Ebben a gondoskodásban azonban a gyermek nem alanyává válik a gyermekvédelemnek, hanem tárgyává. Azt hiszem, hogy a katolikus egyház ma mindennel, amit csinál, tehát az egyházmegyei bejelentő portáloktól, a zéró tolerancián keresztül, a Szapiencia képzéséig, a Gregorián Egyetemmel együtt, ugye a Gregorián Egyetemnek van egy antropológiai intézete, Hans Zollnerrel együtt, aki Európában ennek a legnagyobb szakembere. A katolikus egyház egyszerre dolgozza ki nagyon professzionálisan ezt az eljárásrendet, de úgy, hogy az emberi méltóság és a prevenció szemüvegén keresztül nyúl hozzá az esetekhez, és pontosan ugyanolyan fontosnak tartja a gyógyítást és az utánkövetést, mint a prevenciót. 3 évvel ezelőtt Nagy-Britanniában létrehoztak egy új posztot, a magányügyi miniszteri biztosságot. Ezt pontosan létre lehetne hozni Magyarországon is, a kiskamaszok és a kamaszok körében. Amíg 2015-ben egy nagy 143 országot fölölelő kutatás szerint a magányosok, illetve a nagyon magányosok aránya az európai fejlett országokban körülbelül 19-20%, addig a 2023-as Gallup kutatások szerint ez 55%-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a gyerek egyrészt egyedül ül otthon egy eszközzel, másrészt prédájává válik az internetes bűnözésnek, az internetes dagadozóknak. Harmadrészt egy selfie kultúrába szocializálódik bele, amelyben az én képe és a selfie én kép összemosódik. Ez azt jelenti, hogy egy idő után fél önmaga kulturálódni vagy szocializálódni bárhol, hiszen soha nem fog tudni megfelelni a másikkal szemben annak a képnek, amelyet a selfie én kép a polcra helyezett. Ez nagyon súlyos elmagányosodáshoz, pótszerekhez, és egyre függőbb internetes chat kultúrához vezet. Ez egyre tolódik ki a fiatalabb generáció felé, és ebből nagyon sok minden következik. És hogyha most tényleg nem beszélünk a kiberbűnözésről, vagy nem beszélünk a pornográf tartalmakról, vagy egészen egyszerűen az a kulturális modellváltás, hogy rávegyük a szülőket arra, hogy ne posztoljanak ki a Facebookra a gyerekeikről képet, mert a dark web tele van azokkal a Facebook képekkel, amelyeket a szülők cukin posztolnak a kertbe, meg a strandon. A gyerekeket rávegyük arra, 9-10 éves kislányokat, hogy ne pózoljanak a zárt ajtó mögött, amikor nincs otthon a szülő, kirúzsozva magukat, mert maffia hálózatok tömkelege foglalkozik azzal, hogy ezeket a képeket nézi. Úgy gondolom, hogy az az edukáció, vagy az a kulturális modellváltás, amelyet azok a képzések szorgalmaznak, amelyek a gyermekvédelemmel, az emberi méltóság stratégiájával függnek össze, amelyet a Katolikus Pedagógiai Intézet és a különböző szerzetes rendek folyamatosan és egyfajtában megpróbálnak bevinni az iskolába, az nem egy eljárásrend központú logika, tehát nem egy szabályozás központú logika, hanem egy olyan kultúraváltás központú logika, amelynek a közepén egyrészt a gyermek, mint az Isten által teremtett lény áll, másrészt meg az a mondat, hogy magam kököttessék a nyakába, aki a legkisebbeket is megvatánkoztatja. Mindig elfelejtjük, hogy az oktatás iszonyatosan nehéz uszály. Évtizedek, amíg egy modellváltás vagy egy kultúraváltás az oktatásban vagy társadalmi szinten létrejön. Gondoljuk a nők szavazatára, gondoljuk arra, hogy 1901-ben a Széll Kálmán féle törvénynél még több tízezer utca gyereknek kell valamilyen lehetőséget adni. Don Bosco Olaszországban utca gyerekek tömkelegét gyűjti egybe, vagy előtte Kalozanci Szent József. Az, hogy a gyerek nem egy hatalomtechnikai eszköze az iskolának és a tanárnak. Tovább megyek. Az, hogy az Isten képünk nem egy tekintélyelvű büntető Isten, amely lecsapódik a büntető tekintélyelvű pedagógus képbe, amely bármit megtehet a rábízottal, hiszen a nevelésben minden megengedett. Ez még akkor is egy nagyon új és friss gondolat, hogyha katolikus egyház nagy szentjei már Szent Ágoston óta ezt mondják. Mit mond Szent Ágoston? Azt mondja, hogy szeretettel kell nevelni. Mit mond Szent Bernát? Hogy szeretettel kell nevelni. Szent Ágostontól a Schönstatti mozgalomig, ketten így hatjáig, egyébként a nagy gondolkodók és szentek nem tekintély elvű pedagógus képet állítanak elénk. Mégis a hagyományos pedagógus kép valójában mindent megtehet a gyerekkel. Nagyon fontos, de ez egy nagyon sok türelmet igénylő munka, ahol még nagyon sok ember el fog bukni. De nagyon fontos nap mint nap azt a modellváltást szorgalmazni, hogy a gyerek az Isten képmása, a gyerek az Isten edénye. Ehhez restauratív technikákat kell tanítani az órán, ehhez képezni kell a pedagógusokat, ehhez nagyon szigorú törvényeket kell hozni, ehhez olyan etikai kódexeket kell elfogadniuk a tantestületeknek, amely etikai kódex alapján a tanár büntetendő. Dobszai Bence atya mondta egyszer az egyik előadásába, hogy ő tud arról, és végigcsinált olyan ügyet, ahol az elkövetőt fölmentették az állami jog szerint, de a Vatikán elítélte. Nagyon sok ilyet tudunk. Az egyházmegyéknek nagyon szigorú, elérhető, bejelentő felületeik vannak, amely felületek még mindig lényegesen több anonimitást és méltóságot kölcsönöznek, mint mondjuk, hát láttuk ebben az évben, ahogy az a gyermekvédelmi intézményeknél megy. Az állami szabályozásnál is szigorúbb jelen pillanatban a katolikus egyháznak a szabályozása. Kell látni, hogy ez egy lassú folyamat. Ott kezdődik, amikor a tanár néni nem meri azt mondani a 10 éves gyereknek, hogy szedd már össze azt a löttyet, hasadat, meddig fogok itt várni. Ez a mondat az elkövetkezendő 8 évre annak a gyereknek a bulimiáját aláírta. Vagy az a mondat, amikor azt mondjuk, hogy ilyen kedvesen. Egy kicsit az egyik szemeddel jobbra látsz, mint a másikkal. Nem kéne ezt a cuki kancsalságodat azért elvinni orvoshoz? És akkor azt hiszük, hogy ahelyett, hogy beivattuk volna a szülőt, és azt mondtuk volna neki, hogy édesanyja, úgy látom, hogy a gyereket ez zavarja. Vagy amikor kírja az igazgató, hogy ebben az iskolában már pedig nem foglalkozunk a pedagógiai szakszolgálatokkal. Vagy amikor a rend és fegyelem nevében kilökjük az egyébként hihetetlenül okos ADHD-s gyerekeket kb. 8 évesen a társadalomból, és akkor az ahelyett, hogy kutató lenne, ahelyett valami drogbandába tömörülve fogja elvégezni esetleg az esti iskolát. Nagyon sok ilyet tudnék mondani. Ezek napi történetek mindenhol. Mindenhol. Tehát Magyarországon azért a gyermekvédelmi jelzőrendszer és ellátórendszer lényegesen fejlettebb, mint nagyon sok helyen, és szerintem több gyereket is fölvesz. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És akkor tényleg az általánosról beszéltünk. Tehát akkor még nem beszéltünk a hátrányostól, és nem beszéltünk a veszélyeztetettségről.
Kedves hallgatóink, már a műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsor szerkesztője Pap Ildikó, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhely